just here, drunk and so all alone.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli januári hideg felgyorsította a kormány döntéshozatalát. Orbán Viktor újabb lépéseket helyezett kilátásba a rezsicsökkentés megerősítésére, miután januárban éves alapon 43%-kal megugrott a lakossági gázfogyasztás, írja az Index. A cikkben hozzáteszik, a kabinet már ma tárgyal a módosításról, a bejelentés is hamarosan megtörténhet. Előzőleg a miniszterelnök a Facebook oldalán jelezte, a kormányülés legfontosabb feladata a rezsicsökkentés fokozása a rendkívüli időben. Évtizedek óta nem volt olyan hideg január Magyarországon, mint amilyennel a 2026-os év indult, írta a kormányfő, aki úgy véli, ilyenkor érezzük igazán micsoda érték a rezsicsökkentés. Mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz, fogalmazott. Nagy Márton gazdasági miniszter egy korábbi háttérbeszélgetésen is beszélt már a lehetőségről, de világossá tette azt is. A cél az, hogy az esetleges beavatkozás fedezete az energiaszektorban keletkező profitból származzon, vagyis a lakossági rezsi enyhítése ne közvetlenül az államháztartást terhelje. Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, így tiltakozva a nemzeti petíció ellen, amit a kormány Ukrajnával és Brüsszellel kapcsolatban indít, derült ki a külgazdasági és külügyminiszter posztjából. Szijjártó Péter azt közölte, Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben, de bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszédországba. A tárcavezető ismertetése szerint az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján. Nem lehet felvenni az Európai Unióba egy olyan országot, amely a nemzeti kisebbségekkel szemben durván fellép, szögezte le Szijjártó Péter. A SAFE programhoz benyújtott magyar védelmi terv kapcsán is vizsgálja az Európai Unió a jogállamiságot, és annak súlyos megsértése esetén feltételekhez kötheti a folyósítást. Ezt Kaja Kallas uniós biztos hangsúlyozta az uniós parlament vitáján. A Fidesz EP képviselői szerint fontosabb Brüsszel számára Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése, írja a téma összefoglalójában az Economics gazdasági portál. Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezzel kapcsolatban elmondta, a zarándoklat napjainkban egyfajta ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándok úton lassítunk, fogalmazott. A lengyelországi Csesztóvába és Krakóba, Mátraverebély Szentkútra és Bodajkra is szerveznek zarándokvonatokat idén. 100 milliárd forintos segítséget kapnak az éttermek, írta a Facebookon a nemzetgazdasági miniszter még tegnap. Nagy Márton posztjából akkor részletek nem derültek ki. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete már korábban jelezte, az ágazat még mindig nem heverte ki a pandémia hatásait. A belföldi utazási kedv élénkítését célzó kampányt indít a Visit Hungary, a téli rekreációs lehetőségekre szeretnék felhívni a figyelmet, ismertette Csendes Olivér a TV2 műsorában. Arra kérték a szálláshelyeket, hogy legalább 5% árkedvezményt nyújtsanak, a fürdőhelyek pedig 15%-ot, várják a jelentkezőket, tette hozzá a Visit Hungary vezérigazgatója. Egy ember meghalt, 4 súlyosan megsérültek Barcelona térségében egy újabb spanyolországi vonatbalesetben. Egy támfal a sínekre omlott, a szerelvény kisiklott. Újraindult a világ legnagyobb atomerőműve Fukushimában, 1,5 évtizedig tartott a helyreállítás a 2011-es katasztrófa után, de reggel ismét megindult a termelés a 6-os blokkban. Rendkívüli uniós csúcsot tartanak holnap Grönland ügyében, a magyar kormány nem tartja indokoltnak az uniós szintű fellépést. A testületet azután hívták össze, hogy az amerikai elnök februártól 10%-os vámot vezet be 8 európai országgal szemben, amelyek nem értenek egyet a sziget amerikai annektálásával. Dánia tartós jelenlétet kér a NATO-tól Grönlandon a sziget körül kialakult vita miatt és az északi sarkvidék biztonságának szavatolása érdekében, közölte Mette Frederiksen dán kormányfő. Szavai szerint példaként a NATO baltikumi fokozott jelenléte szolgálhat. Közben a francia elnök arról beszélt, a konfliktus miatt a NATO mostanra egy meggyengült intézmény. Emmanuel Macron új gyarmatosítással és Európa gyengítésére irányuló próbálkozással vádolta meg az Egyesült Államokat. Végül az időjárásról. Éjjel és holnap általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás a levegő, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek, nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlagembernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv cím, hogy a vidék szovjetizálás. Ugye mi is az, hogy vidék? Tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése, ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az ezután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákon lehetett hallani.
Említed azt a kifejezést, hogy a szakma viszont olyan könyvesboltokban is kapható vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók. Tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
Alapvetően mindenkinek. Egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalomjegyzék is van benne, Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár mondjuk Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és például ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúrensebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is, itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt. Tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is, emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor, nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén a Zegri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk élte le.
Hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepetáján érdemes azt leszögezni, hogy nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható, nyilván akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, fiatal felnőttek, idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
Még visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10 voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy ugye a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen a jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság, hiszen hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Hát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ezt tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hát ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái. Hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945 márciusában egy miniszteri rendelet értelmében ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint az volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen hogyha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő az már az 51-es volt. A népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napról a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek, illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván igen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holt földet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván most sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett volna kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavasszal, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, de illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is, de itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni. Hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalomtörténet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, kikről tudunk az uralkodókról, illetve a nagy nemesi családokról, tehát hogy mondjuk valakinek jobbágy felmenői vannak, mondjuk elkezd családfát kutatni, akkor amíg van anyakönyvezés az adott településen, addig nyomon követhető a család, hogy előtte mit csináltak, azt nem tudjuk, hiszen róluk nem írtak. Velünk kapcsolatos források nagyon ritkán maradtak fenn. Itt viszont ugye a 20. században egy olyan szerencsés helyzetben vannak a kutatók, ami hát most szerencsés helyzet vagy hátrány, ezt ugye nyilván el kell dönteni, hogy nagyon sok a forrás, nagyon széles forrásbázis van, és hát nagyon sokan személyes történeteken keresztül is be tudnak kapcsolódni ezekbe az eseményekhez és ezekhez a tapasztalatokhoz, és azért, hogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én ugye akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy a nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a, mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos részesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz. És valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluban megszületik egy gyerek, általános iskolába odajár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát lényegében, vagyis az országban, és hogy ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jól nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is. Mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy azért pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol a mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosság számnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, ma Johann Sebastian Bach egyik kantátáját ismerhetik meg. Az Ach Gott wie manches Herzleid című kóruskantátát Johann Sebastian Bach 1725-ben Lipcsében komponálta a vízkereszt utáni második vasárnapra. Ősbemutatója 1725. január 14-én volt. A mű Martin Moller azonos című 18 versszakos evangélikus himnuszán alapul. A kantáta a himnusz első, második és 18. versszakát használja a külső tételekben és egy recitatívóban, míg a harmadik, negyedik, ötödik tételekben egy névtelen költő librettója szerepel, amely a himnusz világi szenvedés és isteni vigasztalás témáira épül. A hat tételből álló mű a Herr Jesu Christ, Meins Lebenslicht című korel dallamára énekelt kórussal kezdődik, majd egy recitatívó korel, egy basszusária, egy tenor recitatívó, egy szopránnal duettária és egy négy szólamú záró korel következik. A nyitótételben található kifejező sirató daláról, egy bonyolult duettről nevezetes kantáta tükrözi Bach mesteri képességét a himnódia és a drámai zenei retorika ötvözésében, hogy lelki vigaszt nyújtson a szenvedés közepette. Az amszterdami barokk kórust és zenekart Ton Koppmann vezényli.
Thank you. dunklem trachtet und weder Gott noch Himmel achtet.
Singet zu dem
ewigen Gott. Gott, o Jesu, nun mein alles bist und doch mein Fleisch so widerspenstig ist.
Deinem Rat und deiner Hilfe trat, der hat wohl nie auf falschen Grund gebaut. Da du der ganzen Welt zum Trost gekommen und unser Fleisch an dich genommen, so rettet uns dein Scherben vom endlichen Verderben. Drum schmecke doch ein gläubiges Gemüte des Heilands Freundlichkeit und Güte. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freude im Himmel sein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freude im Himmel sein. Darf nur Jesu Namen nennen, er kann auch unermessen Schmerzen als einen leichten Nebel trennen. Darf nur Jesu Namen nennen, er kann auch unermessene Schmerzen als einen leichten Nebel trennen.
empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein. Doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freudengimmel sein. Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freudengimmel sein.
Und Geist verschmachten, bist du, o Jesu, mein, und ich bin dein, will ich's nicht achten. Dein treuer Mund und dein unendlich Lieben, das unverändert stets geblieben, erhängt mir noch den ersten Bund, der meine Brust mit Freudigkeit erfüllet und auch des Todes Furcht, des Grabes Schrecken stillt. Fällt Not und Mangel gleich von allen Seiten ein, mein Jesus wird mein Schatz und Reichtum sein.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ma Johann Sebastian Bach egyik kantátáját ismerhették meg az amszterdami barokk kórus és zenekar előadásában Ton Koppmann vezényelt, a műsort Kovács Krisztina szerkesztette, nevében is további tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!